Bennem még erősen él az az élmény, amit Telki bányán közösen élhettünk meg azon a szombaton. Akik nem voltak ott, azok egy különleges élménytől estek el. Az egyik legkedvesebb élmény ezen a szombaton az volt, hogy délután elmentünk sétálni, jött az eső, és jégesőt is kaptunk. Nagyon kellemes volt ez a dolog, de bennem a legjobban az maradt meg, hogy azt a bizonyos 75 éves lelkészt kiszavaztátok. Akik nem tudják, hogy miről beszélünk most, majd elmondják, hogy mi is volt ez a bizonyos játékos dolog. Innen szeretném folytatni a gondolatokat, hiszen ha visszaemlékeztek, akkor ott Telki bányán arról beszélgettünk, hogy hogyan tudunk mi befogadó közösség lenni, és az előítéletek mennyire mozgatják a mi cselekvésünket. Így a mai alkalommal is ezzel a kérdéssel foglalkoznánk, hogy az a közösség, amely Jézus Krisztus követi, hogyan lehet élettel teli. Az apostolok cselekedeteiből olvasnám az ige szakaszt a 9. fejezetből, és a 9. fejezetből a 36. verstől olvasnám az igét a 42. versig. Ez a szakasz így hangzik. Tehát apostolok cselekedetei, 9. fejezet, és ott a 36. verstől fogom olvasni az igét. Joppéban pedig vala egy nőtanítvány név szerint Tábita, mely megmagyarázva Dorkásznak, azaz Zergének mondatik. Ez gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén meghalt. És miután megmosták őt, kiterítették a fölházban. Mivel, hogy pedig Lidda Joppéhoz közel volt, a tanítványok meghalván, hogy Péter ott van, küldenek két férfiút ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen el hozzájuk. Fölkelvén azért Péter elment azokkal. Mihelyt odaére, felvezették őt a fölházba, és elébe állának néki az özvegyasszonyok, mindnyájan sírva és mutogatva a ruhákat és öltözékeket, melyeket Dorkás csinált, még velük együtt volt. Péter pedig mindenkit kiküldvén térdre esett és imádkozott. És a holt testhez fordulván ezt mondta, Tábita, kelj föl! Az pedig fölnyitotta szemeit, és meglátván Pétert felüle. És a kezét nyújtva néki felemeli őt, és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, elejébe állatá őt elevenen. És tudtára lőn az egész Joppéban, és sokan hívének az Úrban. A leírás arról szól, ami számunkra, hogy az első keresztények különösképpen odafigyeltek az emberi szükségletekre. Ma egy nagyon különleges helyzetben vagyunk, mert kettős befolyás ér bennünket. Egyfelől azt tapasztaljuk, hogy felszólítanak bennünket az év különböző alkalmaiban, ünnepeiben, hogy nyújtjunk segítséget a szenvedő embereknek, a bajban lévőknek. Másfelől pedig olyan információkkal is bombáznak bennünket, hogy mindenkinek megvan a maga baja, és hát mindenki birkozzon meg a saját problémájával, lehetőleg abban az országban, ahol született. És akkor fölmerül bennünk a kérdés, hogy akik Krisztus követik, azok mit is tegyenek? Mit tegyünk a kéregető emberekkel? Mit tegyünk a nehéz sorsú emberekkel? Mit tegyünk azokkal, akik természeti csapásnak az áldozatai? Vagy mit tegyünk olyan emberekkel, akik ország határokat illegálisan lépnek át, és szeretnének új életet kezdeni? Mi legyen a helyes magatartásunk? Hát ember legyen a talpán, aki helyes és jó döntéseket tud hozni, hiszen egyszerre kell megfelelni különféle elvárásoknak, amely a környezetünkből ér mindannyiunkat. van egy személyiség, aki nem csak nagyon jó focizik, és ezen a világbajnokságon is elég jól teljesít, hiszen a férfiak, remélem, tudják, hogy Cristiano Ronaldo már 4 góllal vezet az idei világbajnokságon, 3-at sikerült lőni a spanyoloknak, és legutóbb is az ő góljával sikerült egy mérkőzést eldönteni. De nem csak ezért különleges személyiség Cristiano Ronaldo, bár zárójelben meg kell, hogy említsem, hogy egyébként adventista gyökerekkel rendelkezik. Ezt nem tudom, hogy tudtátok-e. Hát ugye minden út Rómába vezet. Tehát az élet története arról szól, hogy Cristiano Ronaldo egy olyan családban nőtt föl, ahol nem az édesanyja nevelte föl. Ezt nem tudom, hogy tudtátok-e. Tehát nem az édesanyja nevelte föl, hanem a nagymamája nevelte föl. És a nagymama milyen vallású volt? Adventista. Tehát, hogy ő egy adventista nagymama kezei alatt nevelkedett föl, ezért lövi ezt a sok gólt egyébként. De való igaz az egyébként, hogy a nagymama mindig imádkozik az unokájáért, és minden egyes gól egy adventista imádságnak a válasza. Tehát ebben azért biztosak lehetünk. Tehát a lényeg az, hogy Ronaldo, aki egyébként valószínűleg a leggazdagabb személyiség a futballvilágban, legalábbis a focisták között, egy hatalmas összeggel támogatott egy családot. Egészen pontosan 83 ezer eurós csekket állított ki egy kis babának a segítségére. Egészen pontosan egy 10 hónapos kis babáról volt szó, és egy óriási segítségre volt szüksége ennek a kis gyermeknek. A lényeg az, hogy egy pár általa aláírt cipőt és mezt kértek tőle, hogy legalább ezzel esetleg tudná segíteni a családot. És Ronaldo nem csak a dedikált cipőt, a mezt küldte el a családnak, hanem a kisgyermek szív műtétéhez, operációjához ezt a 83 ezres eurós csekket is küldte, ami így hozzávetőlegesen 25 millió forint. Mondhatná valaki, hogy persze ő ezt megengedheti magának, úszik a pénzben, nem csak a gólokban, és hogy hát ez neki semmiség ezt megtenni. Tegyük föl magunknak a kérdést, hogy a magunk élethelyzetében nem biztos, hogy 25 millió forintos támogatást tudnánk adni egy olyan családnak, ahol beteg a kisgyermek, és egy nagyon fontos szívműtétre van szükség. De tegyük föl magunknak a kérdést. Vajon, ha 25 millió forintot nem is adnánk, de 2,5 millió forintot összegyűjtenénk? Hát ha azt mondjátok, hogy ez is sok, akkor vajon 250 ezer forintot gyűjtenénk egy ilyen kis babának a megsegítésére? Vagy személyesen mondanánk azt, hogy 25 ezer forinttal hozzájárulnánk ehhez a műtéthez? De hogyha valaki úgy érzi, hogy az ő pénztárcája nagyon vékony, akkor esetleg 2500 forintot áldoznánk egy kis baba műtétjére? Nem azt kérem tőletek, hogy válaszoljátok meg a föltett kérdést, hanem egy kicsit gondolkozzunk rajta, hogy vajon mi képesek lennénk-e áldozatot hozni egy ismeretlen családért. Ebben a bibliai történetben, amelyet felolvastunk, pont az a különleges, hogy ebben a kisvárosban, Joppéban, ahol ez a személyiség Tábita élt, vagy Dorkász, ahogy lefordítja a Biblia az ő nevét, ez az asszony odafigyelt az emberi szükségletekre, odafigyelt az emberi problémákra. És föltehetjük azt a kérdést, hogy a Krisztus követő közösség az oda tud-e figyelni a másik bújára, bajára, oda tud-e figyelni a másik szükségletére, illetve tud-e ezekre a szükségletekre válaszolni. Tegyük föl magunknak azt a kérdést, hogy azok az emberek, akik egyébként nem vallásosak, hogyan viszonyulnak a vallásos emberekhez. Azaz, hogyan változott meg az emberek valláshoz való viszonya. Az első dolog, amit talán egy kicsit furcsa lesz, de el kell, hogy mondjam, hogy az embereknek nem feltétlen van pozitív képük a keresztényekről. Az emberek érdeklődnek a lelki dolgok iránt, de ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül a keresztény elképzelések érdeklik őket. A másik érdekes dolog, hogy általában az emberek nem elutasítóak Istennel szemben, de egyre inkább elutasítóak az egyházakkal szemben. A következő megállapítás, ami lehet, hogy nekünk nagyon kellemetlen és rossz ilyeneket hallani, de általában az embereknek az elképzelése a gyülekezetről az, hogy a keresztények azok elkülönülők. A keresztények ítélkezők. A keresztények tekintélyelvűek. Sőt, a keresztények szenteskedők, ellenőrzők. Sőt, a keresztények egymástól elszakítóak, falakat építőek. Nem mondhatjuk azt, hogy a 21. században az embereknek pozitív képe van, kizárólagosan pozitív képe van a keresztényekről. Sőt, nagyon sokan a keleti vallásokat vonzóbbnak tartják, mivel azt vallják, hogy jó vagy, és még jobb leszel, míg a kegyelem arról beszél, hogy te bűnös ember vagy, és neked kegyelemre van szükséged. Fölmerül a kérdés, hogy ha ez így van, akkor egyáltalán az emberek miért szeretnek a gyülekezetbe jönni? Hát mi magunknak is föltehetnénk ezt a kérdést, hogy miért jöttünk el ma a közösségbe? Miért vagyunk itt? Hát lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ő azért jött, mert abban reménykedik, hogy ezen a szombaton is Valika töltött káposztát készítetted. És már alig várjuk, hogy megízleljük ezeket a finomságokat. Vagy körbejárjuk, hogy most Julika milyen finomságot készített. Vagy Ici milyen tortával fog bennünket meglenni. Ici mondja, hogy nincs semmilyen torta. Akkor én haza is megyek. De miért vonzódunk? Miért szeretünk a közösségben lenni? Egy statisztikai fölmérés azt mondja, hogy általában különféle szükségletek miatt jönnek az emberek a közösségbe. Speciális szükségletekre keresnek választ. Mások csupán azért, mert szeretnének valahova tartozni. Tehát számukra fontosak az emberi kapcsolatok, és nem feltétlen vallásos meggyőződés miatt, de a közösség jelenti számukra, a keresztény közösség jelenti a kapcsolatot, az emberi kapcsolatot. Vannak, akik bizonyos személyiségek miatt szeretnek eljönni, itt a százalék arányok is föl vannak tüntetve, vannak, akik szeretnek eljönni azért, mert egy olyan előadót hallhatnak, aki számukra érdekes dolgot mond, hogy egyáltalán szimpatikusnak tartják, és szívesen hallgatják. Vannak olyan emberek, akik azért jönnek el a közösségbe, mert törődnek velük, és azért jönnek el, mert hétközben odafigyelnek rájuk. Tehát meglátogatják őket, tartják velük a kapcsolatot, és amikor eljön a hétvége, akkor nagyon szívesen eljönnek a közösségbe. Vannak, sajnos nem sokan, akik azért járnak a közösségbe, mert szeretnének válaszokat kapni azokra a kérdéseikre, amelyek a Bibliával kapcsolatosak. De ez a létszám sem olyan magas, mint ahogy látjátok, alig éri el 5%-ot a válaszadók, hogy miért jönnek el a gyülekezet közösségében. Ami nagyon meglepő, hogy az 1%-ot sem éri el azoknak a száma, akik kimondottan azért jönnek a közösségbe, mert valamilyen előadás sorozaton valami rendkívüli információhoz juthatnak. Akkor fölmerül a kérdés, hogy akkor mi vonzza az embereket, legalábbis így a fölmérés alapján. Hát a választ mindjárt elmondom. Nem is a gyülekezeti programok azok, amelyek az embereket a közösségbe hívják, hanem meglepő, igazából a baráti kapcsolatok azok, amelyek perdöntőek, hogy valaki szívesen jön el a közösségbe. Tehát az a másik személy, legyen az idős, fiatal, férfi, lány, a másik személy a perdöntő. Tehát ezek a baráti kapcsolatok, mint ahogy látjátok itt a fölmérés alapján, 75-90%-ban, ami miatt szívesen jönnek el a gyülekezet közösségébe. És így fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy ezt a baráti kapcsolatot, ezt a humánus magatartást, ezt a törődést, ezt az odafigyelést valóságosan is tudjuk-e közvetíteni, adni mások számára. Mert milyen volt ez a Tábita? Milyen volt ez a Dorkász? Valószínűleg egy olyan személynek tarthatták, akik nem csak arra figyeltek oda, hogy mit kaphatnak tőle, hanem annak örültek, hogy van egy olyan személy a városban, a faluban, aki velük személyesen törődik. Tehát odafigyel, őre álljuk. Az ő személyük Tábita által fontos. Fölvetődhet bennünk még az a kérdés is, hogy egyébként miért csatlakoznak manapság az emberek a keresztény gyülekezethez, a keresztény közösséghez. Tehát itt most nem az a kérdés, hogy miért jönnek el a hétvégi istentiszteleti alkalomra, hanem mi miatt csatlakoznak hozzá. Tehát ezt úgy lehetne megkülönböztetni, hogy amikor két fiatal pár udvarol egymásnak, akkor eljárnak egymáshoz, tartják egymással a kapcsolatot. De mi az, ami befolyásolja a fiatalokat abban, hogy azt mondják, hogy életre szólóan házasságot kötnek egymással. A kettő között óriási különbözőség van. Ugyanígy nagy különbözőség van a között, hogy valaki egy közösségbe eljön, és nagy különbözőség van a között, hogy valaki a közösséghez csatlakozik keresztség által. A válaszadók speciális válaszokat adtak, és nagyon elgondolkoztató, hogy miért születnek meg ezek az egyébként életre szóló döntések. A válaszadók azt mondták, hogy a családi kapcsolatok 30%-ban befolyásolják ezt. Tehát ez azt jelenti, hogy aki a közösséghez csatlakozik, 100 emberből 30 azért csatlakozik oda, mert ott vannak a család tagjai. Ez jó dolog vagy rossz dolog? Hát azt kell, hogy mondjuk, hogy jó dolog. Hát mert a gyermekeinket, családtagjainkat, unokáinkat szeretnénk ott látni a gyülekezetben. Ez egy természetes dolog. De nézzük meg csak, hogy miért csatlakoznak még a közösséghez. 22%-ot adtak a válaszadók a tekintetben, hogy más keresztény emberek befolyására csatlakoznak. Ez lehet egy munkatárs, egy szomszéd, egy barát. Ezen is érdemes elgondolkoznunk, hogy 100 emberből 22 azt mondja, hogy azért hozza meg ezt a döntést, hogy ő is csatlakozik egy keresztény közösséghez, mert van egy olyan ismerőse, van egy olyan barátja, aki segíti őt abban. 19%-ban adták azt a választ, hogy a különféle gyülekezeti programok, látogatások, speciális tevékenységek voltak azok, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy ők a gyülekezet közösségéhez csatlakoztak. Nagyon sokan vannak, akik az adventista egyházhoz azért csatlakoznak, mert egy olyan tevékenységet végez az adott településen az a közösség, amelyhez ők csatlakozni szeretnének, és mivel ezt a szolgálatot végzi a gyülekezet közössége, ők hivatalosan is fölvállalják azt, hogy az adventista gyülekezetnek a tagjaivá lesznek. 18%-ban azért hozzák meg az emberek ezt a döntést, mert vágynak a közösségre. Megkeresztelkednek, a gyülekezet tagjai lesznek, mert közösségre vágynak. Hát nagyon sokan meghozzák ezt a döntést, hogy a közösséggel kapcsolatot vállalnak, megkeresztelkednek. Miért? A közösség miatt. Mert esetleg ott találták meg életüknek a párját, Ott találták meg a feleségüket, ott találták meg a férjüket. Vannak olyanok, akik azért csatlakoznak a közösséghez, mert krízis helyzetbe jutottak, és ebben a krízis helyzetben a gyülekezet volt a segítségük és a támaszuk. Tehát valamilyen személyes krízisre adott választ a gyülekezet közössége, és 17%-ban ezért döntöttek amellett, hogy ők is csatlakoznak a gyülekezet közösségéhez. 15% azt mondja, hogy volt bennük egy vágyakozás, hogy ők hazatérjenek. Tehát volt egy ilyen lelki éhségük, és érezték azt, hogy nekik nagyon nagy szükségük van arra, hogy az életük valahogy egyenesbe jöjjön, vagy valamilyen szülői háttérrel küszködtek, tehát lázadtak az ellen, és azért hozták meg ezt a döntést, hogy az a lázadó korszak most már véget érjen. Nem jelentős, mint ahogy látjátok, 12% a lelkész befolyása. Tehát azt jelenti, hogy nem domináns, nem jellemző az, hogy azért keresztelkednének meg emberek, és csatlakozhatnának az adventista közösséghez, mert úgymond az adventista lelkész ilyen befolyással volt rájuk. Csak 12%-ban mondták azt, hogy Isten különleges hívását érezték, tapasztalták, és így, mintha Isten váratlanul és hirtelen megszólította volna őket, hogy ezt a döntést meghozzák. Milyen érdekes, 11% volt a válasz adásban az, hogy ők olyan igazságokat ismertek meg a gyülekezetben, ami arra ösztönözte őket, hogy döntsenek a adventista gyülekezethez való csatlakozás mellett. Milyen érdekes, mi általában arra tesszük a hangsúlyt, hogy elmondjuk, hogy a Biblia milyen igazságot tanít, és ettől reméljük azt, hogy valaki meghozza majd a döntést. Milyen érdekes, hogy ez csak csekély százalékban határozza meg az egyéni döntéseket. Ugyanilyen csekély számban jelenik meg, de nem elhanyagolható, az, hogy valakinek volt egy rossz érzése, üresnek érzi az életét, és ezért csatlakozott a közösséghez, vagy evangelizációs előadásuk által kötődött, és hozta meg ezt a döntést a gyülekezetben, vagy esetleg olyan kínzó bűntudata volt, és ettől szeretett volna szabadulni, és ezért csatlakozott a gyülekezet közösségéhez. Fölmerül bennem a kérdés, hogy amikor ez a bizonyos Tábita, Dorkász meghal váratlanul, akkor miért teszik azt az ismerősei, hogy elhozzák Péterhez mindazokat a dolgokat, amelyeket ez a keresztény asszony még életében készített a szükséghelyzetben lévő embereknek. Miért nem volt elég az, hogy a gyászukat csak úgy fejezték volna ki, hogy elmennek és együtt sírnak a rokonokkal? Miért történt az, hogy elvitték mindazokat a dolgokat magukkal, amelyeket egyébként Tábita készített az ő megsegítésükre? Minden bizonnyal szoktunk a családban egymásnak ajándékot kapni, adni. És hogyha ilyet teszünk, akkor azt mindig nagyon személyes módon tesszük meg. A héten a családunkban egy kisebb nagy takarítás volt. Hát, hogy mennyire volt nagy és mennyire volt kicsi, azt el tudjátok dönteni. És a családon belüli ajándékok is előkerültek. Az én édesanyám nagyon szeret varni, hímezni, goblent készíteni, és amikor az ő unokáinak, az én fiaimnak készítette a különféle születésnapi ajándékokat, akkor készített filc anyagból egy nagyon kedves kis szütyűt, és abba helyezte be az ajándékot. Na de, hogy lett ez az ajándék még személyesebbé? Édesanyám vette a fáradtságot, és ezekbe a kis filc anyagokba belevarta a gyerekek neveit. Tehát nem lehetett eltéveszteni, hogy ki melyik ajándékot kapja, mert a kis szütyőre rá volt hímezve, most így mondom, Rá volt varva, hogy Larion, rá volt varva, hogy Boldizsár. El tudom képzelni, hogy amikor ezek a személyek, akik gyászolták Dorkászt, és gyászolták Tábitát, azért is hozták magukkal ezeket a különféle korábban tőle kapott ajándékokat, segítséget, mert valószínűleg Dorkász hasonlóképpen valami kedves dolgot még belehímezhetett, belevarhatott ezekbe a ruhákba. Mint egy bizonyításul, hogy milyen kedvesen adta ezeket az ajándékokat Dorkász. Óriási jelentősége van az isteni szeretetnek, és ez az isteni szeretet a legcsodálatosabb módon az emberi szeretet által fejeződhet ki. Ezért mondja Jézus Krisztus is, hogy két nagy parancsolat van. Szeresd Istent, és szeresd a te fele barátodat. Azt kell, hogy mondjuk, hogyha mi azt szeretnénk, hogy itt Újfehérton mi, mint Krisztus követő közösség, még inkább befogadóak legyünk. Józsi meg is említette, hogy milyen sokan egybegyűltünk, és hogyha most így ránéztek az üres székekre, azt kell, hogy mondjuk, hogy most kevesebb üres szék van, mint amennyien ülünk. És ez egy jó érzés. De hogyan lehetne az, hogy ebben a imateremben egyetlen egy üres szék ne legyen? Ha ez a Tábita, ez a Dorkász lelkület még inkább élne bennünk, ami azt jelenti, hogy mi önzetlenül, válogatás nélkül tudjunk válaszolni az emberi szükségletekre. Talán azt mondhatnánk, hogy hát nekem bankszámlám sincs, nemhogy 83 ezer eurót ajándékozzak valakinek, mint Ronaldo tette. Én a fizetésemet nem bankszámlára gyűjtöm, mondhatja valaki. Örülök neki, hogyha ha hó végén nem üresedik ki a pénztárcám. Hát hogy tudnék én másnak segíteni? De az önzetlen szolgálat az nem a pénznél kezdődik el. Az önzetlen szolgálat ott kezdődik el, hogy tudsz-e a másik szükségletére odafigyelni. A tegnapi este egy idős testvérnőt látogattam meg Nyíradonyban, egy idősek otthonában. A testvérnőnek a férje jó pár évvel ezelőtt elhunyt. Sajnos olyan egészségi állapotba került, hogy gyámság alá helyezték, és ezért a gyám ügy arról rendelkezett, hogy idősek otthonába kell, hogy 24 órás felügyelet alatt legyen. Amikor meglátogatom ezt a testvérnőt, nem csak imádságot viszek magammal. Amikor meglátogatom ezt a testvérnőt, legalább négy dolgot viszek magammal. Az első, kefír. Miért? Mert szereti a kefírt. Másik, viszek valamilyen pékárút, mert a kefírt kiflivel vagy zsemlével szereti. Következő dolog, amit viszek magammal, ásványvíz, de nem szénsavmentes, hanem a legerősebb. Miért? Mert azt szereti. És mi a negyedik dolog, amit viszek magammal? Csokis nápoly. Mert azt én is szeretem. És tudjátok, amikor tegnap este elmentem hozzá, és elvittem ezt a kis csekélységet, megnyílt a testvérnő szíve. Mert egy adventista testvérnőnek mi lehet a legnagyobb gondja egy önkormányzati szeretet otthonban? Hát az egyik, hogy nincs, aki látogassa, a másik az, hogy mit étkezik. És szívszorító dolog volt, amikor beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő valamitől nagyon fél. Hát mondom, Manyika néni, mitől félsz? Őt is Manyika nének hívják. Mitől félsz? Hogy amikor eljön a föltámadás, akkor én nem a férjemmel együtt fogok föltámadni. És úgy nem értettem, hogy hát miért mondja ezt Manyika néni. És akkor elárulta az ő szívének a nagy fájdalmát. Hát, hogyha ő most véletlenül disznóhúst eszik, akkor vajon ő föl fog-e támadni? Tudjátok, az emberi szeretetnek a kifejezése, amit mi Istentől kapunk szeretetet, ez lehetőséget teremt arra, hogy valaki megnyilatkozzon és elmondja az ő küzdelmét, hogy ő mivel küzd, mivel vívódik az életben. Tábita minden bizonnyal úgy tudott foglalkozni az emberek szükségleteivel, hogy odafigyelt arra, hogy mi volt ezeknek az embereknek a baja. És tudott úgy közeledni hozzájuk, olyan módon, hogy az emberek megnyilatkoztak előtte. Itt egy fényképet láttok, egy ilyen fölirattal, hogy mosolyszerviz. Akik a debreceni gyülekezetbe járnak, azok tudják, hogy mi ez a mosolyszerviz. Látunk fiatalokat, gyerekeket, gitárt, éneklést. Hát mi ez a mosolyszerviz? A debreceni fiataloknak van egy különleges szolgálat, ezt nem rendszeresen, hanem inkább alkalmanként végzik. Mégpedig Debrecenben a gyermekklinikán. Mit jelent ez? Hát talán a legelesettebbek azok a gyerekek, akik különféle probléma miatt kórházba kerülnek, és arra kényszerülnek, hogy több napon át, vagy több héten át, esetleg több hónapon át a klinikán kell lenni. Nem mindig megoldható az, hogy a klinikán a szülők is ott legyenek, ezért nem csak a betegséggel küzdenek a gyerekek, hanem nagyon sokszor az, hogy a szüleik nincsenek mellettük. És a debreceni fiatalok fölismerték azt, hogy az egy szükségletnek a betöltése, hogyha ők bemennek a gyermekklinikára, meglátogatják a beteg gyerekeket, fölolvasnak nekik egy-egy mesét, énekelnek és bátorítják őket. Tehát nem vallásos dolgokra tukmálják őket, hanem ebben az élethelyzetükben segítik őket. Vajon mi mit tudunk tenni azokért az emberekért, akik különleges szükséghelyzetben vannak? Itt a fényképen ilyen sárga védő mellénybe öltözötteket látunk. Ők nem a polgárőrség tagjai, hanem adventista testvérek, akik ételt osztanak. Ugyancsak Debrecenben. Mi az, amit mi meg tudunk tenni? Mi az, amivel mi hozzá tudunk járulni az emberi szükségleteknek az enyhítéséhez? Nem tudom, hogy Újfehérton hány kukás embert ismertek. Vannak-e ilyenek? De Nyíregyházán, lakótelepen élve, nincs olyan, hogy egy reggelre ne legyen föltúrva a maga mélységében a szemetes. Hát az emberek még mindig keresik a megehető dolgokat a szemétben. Ez Debrecenben még inkább fokozottabban jelen van. A második üzenete ennek a bibliai szakasznak, hogy ezt a szolgálatot, amelyet Tábita végzett, Péter nem hagyott meghalni. Mit jelent ez? A történet arról szól, hogy Pétert hívják, hogy legyen segítségére Tábitának, aki meghalt. De ebben a bibliai történetben nem csak arról van szó, hogy egy ember, aki meghalt, újraéled, hanem az a szolgálat, amelyet ő végzett az emberekért, de most halála miatt abba maradt, ez a szolgálat újból be legyen töltve, és Isten kegyelme által, Tábita személye által legyen folytatva. Van-e olyan dolog, amire úgy tekintünk a saját gyülekezetünkben, hogy ez jó volt, ez segített másoknak, de most nem tesszük, jó lenne újból tenni? Azaz, mi az a dolog, amit nem szabadna hagynunk meghalni, hogy az a fajta szolgálat, az befejeződjön a gyülekezet közösségében? Ha visszamegyünk az időben, az egyik legkedvesebb szolgálat volt sok adventista gyülekezetben a Tábita szolgálat. talán Mancika néni, Manyika néni, tudnátok erről beszélni, ami azt jelentette, hogy az adventista testvérek összejöttek, készítettek száraz tésztát például, ezeket értékesítették, eladták, és a befolyt összegből segítettek másokat. Ma teszünk ilyet? Hogy valamit azért teszünk, hogy azzal másoknak segítsünk. Keresnünk kell azokat az alkalmakat, amikor másoknak segíthetünk, amikor másoknak mutathatjuk be Isten gondviselő szeretetét. És végezetül, befejezésül, gondoljuk végig azt, hogy Péter miért tette Tábitáért ezt a csodálatos dolgot. Ha visszagondolunk Ronaldóra, valószínűleg ez a jó cselekedete azért vált közhírűvé, mert fölkerült a Facebookra. Valószínűleg a hírverés a személyének a fényezése miatt is fölkerült ez a hír, hogy Ronaldo egy kisgyermekenek a operációjához nem csak azzal járult hozzá, hogy odaadta a dedikált cipőjét, mezét, hanem 25 millió forintot is adott ennek a családnak. Valószínűleg Ronaldónak az ázsiója ez által is növekedett, hogy ő egy ilyen személyiség. De tudnánk-e úgy cselekedni, hogy ezért semmilyen elismerésben nem részesülünk? Péter apostol tudott úgy cselekedni, hogy nem a saját nevének akar dicsőséget szerezni, hanem Istennek. Tábita is így cselekedett. Amit tett, nem azért tette, hogy őt dicsérjék, hanem hogy az emberek közelebb kerüljenek a Jóistenhez és Jóisten szeretetéhez. Ez a rövidítés, az SDG, egy nagyon híres rövidítés. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Ez egy latin mondatnak a rövidítése. Soli Deo Gloria. Azaz, egyedül Istené a dicsőség. Többek között Johann Sebastian Bach zeneszerző volt az, amikor hatalmas nagy műveket készített, és az emberek ajnározták és dicsőítették őt. Bach egyébként számtalan királynak, európai királynak muzsikált. Azzal fejezte ki, hogy nem övé a dicsőség, hogy minden egyes partitúrára, minden egyes kottára ezt a rövid jelzést írta föl. SDG, azaz egyedül Istené a dicsőség. Amikor másokért cselekszünk, amikor másokért teszünk jót, hogy az ő szükségeikben enyhülést kapjanak, sose felejtsük el, hogy ezt mindig Isten dicsőségére tegyük. Adja a Jóisten, hogy a magunk helyén mi is egy olyan lelkületet tanúsítsunk, mely volt ezé a asszonyé, Tábitáé és Dorkászé. Mert ez a lelkület Krisztus lelkülete. Amen.